Tisztelt ünneplő közösség! Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából tartandó megemlékezésünkön. Kérem, hogy énekeljük el a himnuszt.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt emlékező közösség! 1956. október 23. S bár a kérés úgy szólt, hogy az ünnepi gondolataimat mondjam el, most mégis meglepő és rendhagyó módon úgy érkeztem Önökhöz, hogy nem a saját, vagy nem egy összefoglaló történelmi visszatekintés, és annak gondolatait hoztam, hanem visszaemlékezéseket. Néhány gondolatot fogok Önöknek olvasni, egyébként kommentár nélkül. Dr. Pák Tibor 1924-ben Komáromban született, 56-os forradalmár túlélő visszaemlékezéseiből, amelyet 1992-93-ban jegyeztek le, és amely visszatekintés a II. Világháborút lezáró, az 56-os forradalomig vezető nehéz időkről, és aztán a forradalom utáni, talán még nehezebb időkről. Hogy el tudjuk helyezni Tibor bácsi gondolatait, az a megtiszteltetés ért, hogy találkozhattam vele, személyes benyomásom lehet arról, hogy hogyan emlékszik ő a forradalomra. Ezért életrajzából néhány dolgot mégis hadd mondjak. 1924-ben Komáromban született, egy normális polgári családban, az édesapja jogász, az édesanyja művészember. Középpolgári életben értelmiségi pályát választott, ezért még a háború előtt jelentkezett a Pázmány Péter Katolikus Jogakadémiára, ahol tanulmányait a II. Világháború miatt félbeszakította. A frontra ment, majd szovjet fogságba esett, és a fogságból való hazatérését követően néhány jellemző, a kort leíró gondolatát idézem. Innentől kezdve csak néhány összekötő gondolat lesz, és valóban Tibor bácsi visszaemlékezései. Azért is gondolom, hogy a mai napon való ünneplésünket és emlékezésünket erősíteni tudják ezek a gondolatok, mert egyrészt meg vagyok róla győződve, hogy az utánunk következő műsor, amit tanárnő mindig nagyon alaposan és nagyon gazdag történelmi és irodalmi képekkel tud megerősíteni, és ezt köszönöm is, ezt engedjék meg, hogy elmondjam, mert ezt kisbéren mindig el kell mondanom. Amikor idejövök nemzeti ünnepre, akkor mindig büszke vagyok arra, hogy itt ilyen tanárok és ilyen diákok vannak, akik méltóképpen tudnak nemzeti ünnepeinkben emléket állítani. Tanárnő, köszönöm szépen! És köszönöm azt is, hogy Berend Robi barátunk nem fejezte be a munkát, és a tavalyi esztendőben összegyűjtött kisbéri mementókat idén folytatni tudjuk, és egy kicsi helyi erejét és helyi savágborsát tudjuk adni az októberi forradalomnak és annak, ami országunkban, a fővárosban és itt Kisbéren is történt. Tehát nem húzva az időt Pák Tibor bácsinak, és engedjék meg, hogy mivel tényleg megadatott az a kegyelem, hogy találkozhattam vele, és aki még él és minden esztendőben végigjárja a forradalmi helyszíneket, az ő szavai következzenek innentől. Én 48 végén kerültem haza hadifogságból, és 49-ben Komáromban voltam, mint kulák. Hisz még fogság idején kulákká váltam, mert édesanyám birtokait én örököltem. A családom egyébként 4 tagból állt, édesanyám, édesapám, a bátyám és én. Édesanyám 45-ben meghalt. Be akartak törni hozzá az oroszok. Nem tudom, hogy mint. Állítólag nem agyonlőtték, csak megijedt a betörés folytán és meghalt. Másnap reggel holtan találták őt, tehát tulajdonképpen a megszállók áldozata. Édesapám özvegyen és kuláknak minősítetett, meghurcolták, különböző vasúti krampácsolási munkákat kellett végeznie. Egy időben fölköltözött albérlőként Budapestre is, a mi házunkba pedig egyre több családot raktak be. Megfelelveztük, ennek ellenére kipakolták a bútorainkat az udvarra, megjelent a rendőrség, a városi egészségügy, a polgármesteri hivatal, és a jelenlétünkben pakoltak ki, és csak 2 szobát hagytak. A végén apámnak csak 1 szobája maradt. Én, amikor hazakerültem, 48-ban nyilván tartott kulák voltam. A kuláknak teljesítenie kellett bizonyos beszolgáltatási előírásokat, tehát művelnie kellett a földet. Én félbehagytam a háború előtt a jogi egyetemet, tehát mindezeket emellett kellett elvégeznem, hogy készültem a vizsgáimra. Dolgoznom kellett, kapálnom, kaszálnom, aratnom, répát egyelnem, mindezt napközben csináltam, éjszaka pedig tanultam. Ezek a kulák évek nem voltak olyan egyszerűek. Az embereket nyilván tartották, a kulákbizottságok időnként kiszálltak ellenőrizni, hogy a beszolgáltatás rendben van-e, és ha a legkisebb nem stimmelt, akkor azonnal internálták az embereket. Mindezek mellett leraktam a szigorlatokat és a disszertációt. 49. december 2-án avattak doktorrá. Templomba mindvégig következetesen jártam. Most ugrunk egyet az időben, mert a kulák évek, a nehéz évek mégiscsak oda vezettek, 1956. októberében, amikor Pár Tibor bácsi már a Csepeli Autógyár könyvtárában dolgozott, mert dolgoznia kellett, ott érte a forradalom. Így van. Ott úgy ismertek engem, mint reakciós elemet. Az autógyárból jártak fiatalok esti egyetemre, a műszaki egyetemre, és szerettek eljönni hozzám. Egyrészt fordítottam nekik, meg beszélgettek is velem. Tőlük tudtam meg, hogy október 23-án tüntetést fognak rendezni. Úgyhogy délelőtt bejöttem az autógyárból Pestre, és 13:30 között a Vígadó téren csatlakoztam a fölvonulókhoz. Fölemelő élmény volt egy óriási tömegben fölszabadultan menni, különösen nekem, mint diszkriminált kádernek. Akkor már vágták ki azt a visszatetsző undorító címert az ászlókból, skandálták, hogy Ruszkik haza. Óriási élmény volt. Végig a Szent István körúton, aztán az Alkotmány utcán az Országház elé. Óriási tömeg volt, és követelések hangzottak el. Nagy Imrét is követelte a tömeg. Aztán meg is jelent Nagy Imre. És aztán jött a tűzgyújtó gerőbeszéd is. Az Országház előtt sebesültem meg 1956. október 25-én, amiről mások azt írják, hogy sortűz volt. Az nem sortűz volt, hanem egy folytatólagos, huzamos vérengzés. Amikor a lövöldözés elkezdődött, az egyik orosz páncélkocsi mellett álltam, és először ott próbáltam fedezékbe bújni. Azt mondják, a Földművelési Minisztérium tetejéről volt ez a sortűz. De nem csak onnan volt, hanem volt az opera az Országház tetejéről is. Például az orosz páncélkocsi először az Országház tetejére lőtt, és szórta meg azt. Elmenekülni nem lehetett. Nem szétzavarni akarták, hanem lemészárolni az embereket. Mert a bekötő utakban is álltak a páncélkocsik, és lőttek a térre. Amikor egy kicsit elállt a tüzelés, én sokat magammal bemenekültem az Országház déli bejáratának árkádja alá. Dugig volt az árkád. Zörgettem, hogy engedjenek be bennünket, mert az Akadémia utca torkolatából is lőttek. Akkor még volt ott egy fölvonulási épület, ahol a villamossín most elfordul. Akkor épült a metró. Amikor a tüzelés egy kicsit megszűnt, újra próbáltunk menekülni, mert pont szemben voltunk ezzel a páncélkocsival. Én akkor sebesültem meg. Egy darabig feküdtem a halottak között, később bemenekültem a felvonulási épületbe. Ez a mészárlás olyan másfél óráig tartott. Itt kihagyás egy picit, és 1957 a következő pillanat. Hogy miért ekkor tartóztattak le, nem tudom. Én korábban azt gondoltam, hogy már a sebesülésem után lefognak és elvisznek. Semmivel sem csináltam kevesebbet, korábban sem, mindig ugyanúgy viselkedtem. Soha nem tagadtam, hogy szabadságra vágyom, a megszálló csapatok kitakarodását követelem, hogy parlamentáris demokráciát akarok. Mindig nyilvánosan is elmondtam, sosem titkoltam. 1961. márciusában volt az elsőfokú tárgyalás, ahol kötelet kértek rám. Végül 15 évet kaptam elsőfokon, ugyanennyit másodfokon. A bíró semmivel sem indokolta a mérséklést. 1961-ben már nem szívesen csináltak 56-os dolgokat, bár ezzel körülbelül egy időben zajlott még az utolsó olyan 56-os per. Innen börtönévek következnek. 1963, részleges amnesztia. Hogy ki miért maradt tovább, azt nem indokolták. Sok embert engedtek el, hűtlenséggel is 63-ban. Gondolom megfontolták, kit érdemes elengedni, és kit nem. Előzőleg már 64-ben, amikor negyedszer fenyítettek meg kihallgatás megtagadása miatt, akkor az igazságügy miniszternek írtam egy panaszt. Leírtam, hogy itt a börtönön belül tevékenykedik egy belügyminisztérium hatáskörébe tartozó szervezet, ez az operatív osztály, amely visszaél a helyzetével. A becsületes, tisztességes politikai foglyokat megkurcolja, kihallgatásokat, fenyítéseket rendel el jogtalanul. Csak az árójel kedveiért ez a 60-as évek közepe. Éhség sztrájkba kezdett, ezért a következő kínzatásokban volt része. Erre fölfektettek egy kezelőasztalra, fölpeckelték a számat, lekötöztek, lefogtak, és két oldalról az ember halántékához tették az elektródát, és rákapcsolták a villamos áramot. Ez volt az első sokkolásom. Persze rögtön elájultam. Az ember sokkoláskor elveszíti az eszméletét. Ezt közvetlenül csinálják. Elvileg sokkolni csak úgy szabad, ha előtte egy injekciót adnak. Kikapcsolják az ember tudatát. De nekem mindig közvetlenül csinálták a sokkolást. És amikor az ember magához tér, akkor fekszik, és olyan, mint a lét és a nem lét közötti állapot. Nem tudja, hogy mi van. És akkor először a közelebbi emlékképek térnek vissza, később a távoliak. Hogy másoknál hogy van, nem tudom. Nálam így volt. Az Úristen megkímélt, mert nagyon sokat sokkoltak, és az emlékezetem mindig visszatért. Sőt, mondhatom, hogy koromhoz képest még ma is nagyon jól emlékezem. A sokkolás sok után abba hagytam az éhségsztrájkot. Visszavittek a börtönbe. De láttam, amint felteszik másokra az elektródákat, mások homlokára, azok elképülnek, lilák lesznek, habzik a szájuk, rázkodnak, mint az epilepsziások, szóval szörnyű látvány. Vagy előfordult, hogy csak kis áramütést adtak, s mindjárt magukhoz tértek. De amint látták, hogy nem hallanak, rögtön emelték a dózist. Volt, amikor inzulinkómával próbálkoztak. Ez talán kellemetlenebb az elektródáknál. Még mindig a 60-as évek közepén járunk. Elmegyógyintézetbe került, mert sem az elektródákkal való kezelés, sem a kényszervallatások hatására nem vallott. Így hát elmegyógyintézetben tartottak 1966-tól 1971-ig, mint börtönös. A minősítésem is börtönös volt, nem pedig elmebeteg. 1971. áprilisában nyilvánvalóan egy nemzetközi megmozdulásnak is a hatására, amiről persze én korábban nem tudtam, félbeszakították a büntetésemet, kivittek egy civil intézetbe, és ott tartottak 71. novemberéig. És 71. novemberében onnan is szabadon bocsájtottak. 76-ban szűnt meg a jelentési és jelentkezési kötelezettségem, ami persze nem jelenti azt, hogy megszűnt a szaglászás és az utána való leskelődés. A megfigyelés nem jó. Ha valaki a megfigyeltség, és ráadásul még a sértődöttség lelki állapotában él, az előbb-utóbb személyisége torzulásához vezet. Én úgy ittattam ki, hogy egyszerűen nem vettem tudomást róluk, mert végül is az igazság legyőzhetetlen. És hogyha valaki az igazságért harcol, vagy az igazság szellemében nőtt fel, és az igazság szellemében akar élni, akkor tulajdonképpen bosszantja, ha az igazságtalanságot alkalmazó hatóságok, az igazságtalanságot alkalmazó közegek kellemetlenkednek. De ha valójában jól értékelem az Úristen kegyelmét és azt, hogy ő az abszolút igazság védelmezője, akkor ezek a kellemetlenségek tulajdonképpen olyanok, mintha egy kutyát a bolhák csípkednék. A kutya lerázza magáról a bolhákat. Ha az ember érzi, hogy igaza van, és hogy az igazság az ő oldalán van, akkor ezeket a megfigyelőket ugyanolyan kellemetlenkedőknek tartja, mint a kutyát csípő, vagy pláne vidéken a disznólak tájékán található bolhákat. Tulajdonképpen megszoktam, hogy szaglásznak, meg lesgelődnek, és ez különösebben nem is zavart. 1971-1988. Ezekre az időkre már sokan emlékezhetünk, fiatalabb generációk is. Miközben a hazai titkos rendőrség számtalan alkalommal éreztette, hogy ők az igazi hatalom a hazánkban, szabadulásom után 8-szor hurcoltak el emberrabláshoz hasonló módon. Emlékszünk rá? A 80-as években az én generációm általános iskolás volt. Titok volt, elhallgatott volt, de még mindig ott volt a terror, még mindig ott volt a kényszer. 1988. június 16-án is elvittek, amikor a Rákoskeresztúri temetőben volt egy megemlékezés a kivégzésekről. Nagy Imréjék kivégzésének az évfordulója alkalmából. Akkor még sorolvasás volt, mi egymás. Persze hiányos népsor, mert sokkal többet végeztek ki, mint ahányat felolvastak. De minket akkor bevittek és kihallgattak. A Kádár rendszer tulajdonképpen a legsötétebb és legvisszataszítóbb valami volt. A képmutatás és a hazugság olyan erőteljesen dominált minden megnyilatkozásukban, a közvéleményt próbálták félrevezetni. Sokan azt mondják, hogy a 63-as amnesztia után kialakult itt egy konszenzus, meg belenyugvás, meg gulyás kommunizmus. Meg hogy jólétet teremtett Kádár, hogy kifogta a szelet a vitorlából. Nem teremtett jólétet Kádár, ez ostobaság. Lehet, hogy voltak, akik jól éltek, de a nép maga az nem élt olyan jól a Kádár rendszerben. És az eladósodásunk pedig főképpen nem azért van, mert a magyar nép tette föl a jövőjét, hanem azért van, mert a szovjet birodalom kényszerítette erre. Az erkölcsi győzelem a miénk, fejezi be visszaemlékezéseit Tibor bácsi. Akik az önrendelkezési jogért, az alapvető emberi szabadságért harcoltak. Mert nem mi adtuk föl a világnézetünket, hanem az ellentábor. Az Úristen leghatalmasabb és legerősebb. És végül is az fog dönteni, hogy ki hogy és miként kerüljön az ő színe elé. Mert az élet értelme és célja mégiscsak az utolsó ítélet. az isteni ítélet tükrében vizsgálandó és értékelendő az egész élet. Álljanak Pék Tibor bácsi szavai emlékezetül, méltó és igazságos megemlékezésül egy torz rendszer ellen vívott igaz forradalom emlékére, és eme igaz forradalom hőseinek emlékére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Műsorunk első részében Belány Róbert a Korvin köztől Sopronig című dokumentum filmjét láthatják. Ezt követően a szinkronzenekar, a Langalik Táncegyüttes és a Táncsics Mihály Gimnázium tanulóinak közös a Szabadság útja című műsora következik. Összeállításunkban idén arra az ellentétre helyeztük a hangsúlyt, hogy az előzmények megidézésével megmutassuk Magyarország 1956. november 4-én kezdődő agóniáját, és ez mellett érzékeltessük azt a nyugati világot, amely nem adott, nem adhatott segítséget hazánknak. Mivel műsorunk egy szerkesztett összeállítás, kérjük a kedves közönséget, hogy ne szakítsák meg ennek menetét.
A dolgom utat vágni a jövőnek és az igazságnak. élünk, se élve, se halva. Ure, a vödörben halva. Süthetünk szálkás kis pecsenyét, a friss húst viszi már a fürge mennyi. Körben a bozottból ragadozók szemek illók, az elhevelt csordákon áldozók illók. Csip, csak csendesen, nyekiás, mormor, csak mormor az imád. Öreg Isten, nagy Isten, ha tennem, ki segítsen. Sovány lakomára lovagot kínált, s akik ezt megitták, mind bódultakká váltak. Csak csendesen, mesiánkhoz, bátran szólják elkült hazánkhoz. Öreg Isten, nagy Isten, éltet sovárulna minden, akik kortyognak szana szép, vagy ébelen vigyáznak, síkos savas eső alatt víz egyformán áznak. Csak csendesen, mind aki lázad, bárán bőrjel veszünk figyelik a házat.
Hogy zsarnokság van, hogy zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobában, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, hogy zsarnokságban, nem csak a füstsötétén lobogó várbeszédben, beismerésben, rabok falmorzéjében,
nem csak a bíró bűvös ítéletében, bűnös, ott zsarnokságban, nem csak a katonásan patoktatott vigyázban, tűzben, dobolásban, s abban, ahogy a hullát a gödörbe húzták.
Tudd meg, szabad csak azt, kinek alkát hazugság nem fertőzi meg. Aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez.
Szabadság! Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen, ajkadra neved. Tudd meg, szabad csak az, aki oly állítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jóba. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyávadabb vagy.
Most kezdünk élni, mindnyájan, mikor derítik hajnalát egy messze kor, s mely elnyomotta a régen szenderek, a vágy megvalósult, s az embereket nem küzdött eddig egybe semmi, testvérek és emberek akarnak lenni.
Thank you.
valami szálló ragyogást kér, valami szent dobogást készül. Zászlóink föl újjongva csapnak, kiborulnak a széles útra, sejem színei kidagadnak, ismét milyen a Vesti utca.
Rian a föld a falak dőlnek, kék hasmárka az ágazé, s barlangjával a dós külnek, az ember újra fényveli. Fonnyak testünket záporozza, sápat arcunkra hullanak, szérdőten, szinte tántorogva, szabadság szívünk sugarat.
A fiúk előttem magulnak, merjük a lőcsek a kokárnak. Fiúk, ti édes kis suhanc, ezért jöttetek a világ? Hosszú, hosszú a menetetek. Vonultok meg szentelő őznek. Fiúk, ez a ti ünnepetek, örök fényes fedős időtlen. Kisöcseim, vonuljatok, arcotokon sírják ki. Legkülönbé suhancsoknak legenda lesztek ezer évvel. A fiú előttünk gondolnak. Ősei a legjobb őt. Vérjáros kutárdát hordnak, és átlőzünk elég
között. Piros a vér a Pesti utcán, eső esik és ellen. Mossa a vér, de megmaradnak a Pesti utca kövei. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt. A három szín lobogok mellé, tegyetek ki gyászlobogót.
A három szín lobogó mellé, tegyetek három esküvést. Sírásból ednek tiszta könnyek, s a zsarnokság gyűlökés. S fogadalmat te kicsi ország, el ne felejt csak ér, hogy úgy született a szabadság, hogy Pesti utcán húlt a vér.
Nyomjelző övedéke, füst komolyan és csatlakozott. Sokakat, tüzérséggel akarnak felkelők ellen harcolni. Nekik viszont legfeljebb puskájuk. Estére elcsendesedtek a harcok.
A hazugosult rádió egész nap táncenét játsz. Most közölte, hogy nem kell félni a fegyveres banditáktól, mert a szovjet csapatok segítenek legyőzni. Bemondta, hogy a városban a fegyveres harcoknak vége. Másnap mindenki már.
Nagy a jó, de minden nap húzik az ember boldogsága, és a tél meg a kicsi
maga. Meghallgatunk. Talán az lesz a legjobb. Jön a minden eddiginél véresen leszámolás, nem is érdemes érni. Szó nincs, fegyver van.
Nem igaz, hogy mindennek vége, hogy minden áldozat hiába. A magyar serkét most kezdi minden következményével megérkezni. Minden szabadék még kutatta a fordul magyar tragédia felé. Egy kutatta. Ennek lelki kiadásait nem is lehet igazán felfogni. Az Egyesült Nemzetek közülésén most már a lengyel, a jugoszláv és az indonéziai követők is csatlakoztak az amerikai javaslathoz, amely a szovjet csapatok vonását követeli.
A Budapesti Rádió jelenti, hogy a nyugati társadalmi szervezetek által felajánlott élelmiszer és gyógyszerküldeményeket a Kádár kormány most már termeli. Ez a segítség égetően szükséges. Élelmiszer kell, gyógyszer, minden elképzelhető anyagszerűség, mely a súlyosan túlvező és fázó nagybeteg Magyarország első ínségét csillapíthatja. A magyar nép egyedül harcolt a szabadságért. A nyugat nem adott, nem adhatott fegyvert ehhez a harchoz.
Alul a fény, felül a rossz salak, s torkokba hül a tiszta szó rekedte. De hát se baj, a búza majd kinő, asztalozza az ítélő idő a földgolyónyi tárgyalóteremben.
Rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.